helyünket elfoglalva gyermekektől most elköszönünk. Külön Isten tiszteleti alkalmak lesznek nekik. Nagyon kérem a kedves gyermekeket, hogy a magatartásukban is illően viselkedve vegyenek részt az Isten tiszteleten. Mi pedig Isten igére készülve a 337. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük el. 237. dicséretünk első, második és harmadik versét. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amely írva található Lukács evangéliumában. Lukács evangéliumának 11. fejezetében a 37. verstől olvasom Isten igéjét. Amikor ezekről beszélt, egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement és asztalhoz telepedett. A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor látta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Az Úr azonban ezt mondta neki: ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvádgyal és gonoszsággal. Esztelenek, aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta meg a belsőt is? Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni. Eddig tart Isten írott igéje. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Ahogy nagyon sokunknak, nekem is gyermekkoromban korán megtanították azokat az alapvető viselkedési szabályokat, amelyeknek segítségével a társasági életben forgulódni tudtam. Ezt leginkább akkor vettem észre, amikor Németországban különböző alkalmakra hívtak meg, akár nagykövetség, vagy német püspöki rezidencia, és észrevettem, hogy valahogy viszem magammal azokat a fordulatokat, formákat, amelyeket gyermekkorom óta megtanítottak. Megtanítják a gyermeknek, hogy hogyan kell előre köszönni. Megtanítják azt, hogy mindig a nő nyújtja először a kezét, utána a férfi. Nem fogunk soha kezet úgy, hogy zsebre van dugva a kezünk. Mindig helyjel kínáljuk a hölgyeket, akik bejönnek a terembe. Sőt, még az is szabály volt, hogy amikor bejön egy hölgy, egy férfi társaságban, a férfiak fölállnak és üdvözlik. És nagyon sok ilyen dolgot lehetne még sorolni, amit valahogy a polgári értékeken felnőtt nemzedékek hosszú nemzedéken keresztül évszázadok óta begyakoroltak, megtanultak. De kedves testvéreim, a gond mindig az, hogyha a viselkedés, az etiket, a szabályok betartása az lesz a központ, és a közösségi életünk, a társasági életünk tulajdonképpen abban merül ki, hogy mi hogyan tudunk nagyon modorosak lenni. Ez nem csak ebben a korban, hanem abban az időszakban is nagyon nagy kihívást jelentett Jézus Krisztus időszakában. A modorosság, a túlvallásosság, a buzgóság az nem mindig járt együtt azzal a belső vágyal, hogy az Istenhez közelebb kerüljön valaki. Vagy talán azzal a vágyal együtt járt, de ez így nem sikerült. Egy farizeus, igaz hitű ember meghívja Jézust egy ebédre, erről szól ez a példázat. És azért is választottam ezt, mert az ökumenikus imahétnek ez az első napjára kijelölt szenti ige. És ma van az ökumenikus imahét első napja. Itt Budakeszin holnap kezdjük, de a központi rendezvény ma este 6 órakra, hiszem a Deák téren az ma lesz. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, tehát ez a farizeus Jézus Krisztussal szeretne közösségben lenni, életközösségben szeretne lenni. Azt látnánk kívülről. Nagyon kedvesen, udvariasan, még egyszer mondom, modorosan meghívja őt ebédre. Üljünk le és legyünk együtt. Meg szeretnének téged hallgatni arról, hogy te hogyan gondolkozol, hogyan vélekedsz az Istenről, a világról, a mi népünkről, a kiválasztottságról. Sok-sok kérdés lehetett benne. Ez az önmagában szép gesztus kifejezése juttatja, hogy az életközösséget mindig mindenki szeretné Jézussal. Itt azonban nem erről van szó teljesen. A helyzet már önmagában is ellentmondásos volt. De az emberi hagyományt szőrszál hasogató módon számonkérő, gőgös, szeretetlen magatartás kerül szembe a szeretet, a szabadság, az igazság lelkét adó Jézus Krisztussal. Óriási nagy különbség. Rögtön átlát ezen Krisztus, hogy ez csak egy forma, amit te képviselsz. Ez egy külsődleges vallásosság, amit te képviselsz. És ez nem visz téged közelebb Istenhez. Nem fogod jobban megérteni önmagadat, és nem fogod jobban megérteni azt a teremtő urat, aki téged is megalkotott, és gondviselőként továbbra is tartani szeretne. Tartani szeretne. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, eszembe jut Ézsaiás próféta könyvének 29. rész 13. verse, amely így szól. Így szól az Úr, mivel ez a nép csak a szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, azért én majd úgy bánok ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen, csodálkozni. Vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme is kevésnek bizonyul, mondja Ézsaiás proféta. Honnan indul ki ez a probléma? Honnan indul ki, vagy ki az alapja, honnan táplálkozik ez a belső vallási megnyilvánulás a farizeus életében? Milyen irányba hat? Hát ezt fogjuk most egy kicsit körbejárni. Hát sok minden befolyásolhatja, meghatározhatja, hogy miért keressük az Istent. Azt is érdemes lenne kutatni vallás szociológiai szempontból, hogy ki miért jön el a templomba. Ki miért jön el a templomba. Egyrészt nagy titok ez, és minden egyes hívőnek, minden egyes testvérnek külön kell erre választ adnia. Miért vagyok itt? Miért keresem az Istent? És erre választ kell adni. Isten kiválasztó kegyelmének a titka ez, belső késztetés. valami vagy valaki után vágyódom, akivel teljesebb vagy teljes lehet az életem. Ez egy nagyon szép idealisztikus kép, mert szeretném teljesen megélni az Istennel való kapcsolatomat. Úgy is mondhatnánk nagyon közhelyszerűen, hogy szeretnék boldog lenni, boldogabb ember lenni. És szeretném azokat az értékeket újra megvallani és átélni, amelyek igazán lényegesek ebben az életben. Mert rájöttem, ráismertem, hogy nagyon sok anyagi dolog, ami körülvesz engem, amiben élek, az elmúlik, teljesen szétfoszlik, a tűz martaléka lesz, de van mégis valami, ami engem éltet, ami soha el nem fogy, ami soha el nem múlik, és ez a belső érték, az Istennek a szeretete, az Istennel való kapcsolat. Milyen jó, hogyha valaki ezért jön templomba, és erre vágyódik, ezt akarja megélni hétről hétre. Van, aki eljön a templomba, mert gyermekkorában kézen fogta a nagymama, vagy a nagypapa, vagy kézen fogták a szülei, és elhozták a templomba. Ide, vagy valahova. És amikor felnőtt lett, általában úgy szoktuk mondani, ez is lélektani szempontból, hogy 40 év fölött kialakul a vágy az emberben, hogy ő is valahogy közelebb kerüljön az Istenhez, és ő is elhozza a gyermekeit. Ez így megy nemzedékre nemzedékre. Így mondhatnánk, hogy így szocializálódik valaki, hogy a templomba eljön, nem idegen közeg számára. És tudjátok, ez egy óriási nagy kihívás nekünk, hogy a hittanos gyermekeink, akik hittanra járnak, azoknak a szülei körülbelül 65-70%-ban nem járnak templomba. És hogyan lehetne azt elérni, óriási kihívás a gyülekezeteknek? Hogyan lehetne elérni azt, hogy kézen fogja a szülő a gyermeket, és eljönnek együtt? De klasszikus kép, hogy elküldik konfirmáció előkészítőre. Még azt is megmondják neki, hogy hova kell menni. Sőt, olyan is van, hogy a szülő egyáltalán nem jön el, még a konfirmáció vizsgára sem. De azért a gyermeket elküldi hittanórára is. Milyen jó lenne, hogyha ezt komolyan vennénk, hogy kézen fogva a gyermeket elhozzuk a templomba. És nem azért, hogy egy unalmas Isten tiszteletet hallgasson. Nem azért, hogy emberi felnőtt gondolatokkal találkozzon, hanem azért, hogy megtanulja kiskorában dicsérni és magasztalni az Istent. Mert gyermekként is meg lehet tanulni dicsérni és magasztalni az Istent. Ez nem a felnőtteknek a kiváltsága. Mert néhány gyermek túltesz, egy-egy elnézést kérek a felnőttektől, de őszhajú vagy kevéssé dús hajzattal rendelkező felnőttnek a hitén. Másrészt lehet egy olyan szocializációs folyamat is, amikor láttam valami példaképet előttem, megfogott valami, és én elkezdtem ezzel foglalkozni, és beleszocializálódtam abba a gondolkodásba, abba a hagyományba, hogy én eljöjjek templomba. Az indíték mindig más, kinek át kell gondolnia, hogy miért is jön az Isten házába. Azonban nem mindegy ez az irány. Nem mindegy, hogy bentről kifele, vagy pedig kívülről befele hat ez az irány. A farizeusi vallásos buzgalom, ami mindig magából indul ki, és magába tér vissza, ez egy zsákutca. Az Istenhez vezető úton ez egy zsákutca. És ezt ismerte föl, és ismerteti föl Jézus Krisztus. Mert megvallást nem eredményez, vagy megváltást és megtérést nem eredményez. Sohasem eredményez. Ebben a történetben maga a kézmosás nem egy higiéniai kérdés. Miért nem mosol kezet? Hát mi is megtanultuk, hogy kezet kell mosni. Nekünk higiéniai kérdés. Már én remélem, hogy a többségnek az. Hanem ez itt egy rituális kérdés volt. Ezért volt a kánai mennyegzőn annyi víz. Elhangzott az elmúlt héten. Az Ószövetségi törvény betartása miatt vannak bizonyos szabályok, amelyeket be kell tartanunk. Mert az őseink is így tették. És így nőtt föl nemzedékről nemzedékre mindenki. De Jézus bemegy a kánai mennyegzőbe, és nem mos kezet. Itt sem mos kezet. Széttöri, szétfeszíti azokat a kereteket, amelyek a külső formai világhoz tartoznak. Nem azért, mert nem ért vele egyet. Igenis egyet ért vele. Azért jött, hogy betöltse a törvényt. Ő maga mondja, azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt. De betöltse a törvényt. Ne csak megélje. formáiban a vallásosságot. Ebben a történetben, mint mondtam, nem a kézmosás a fő kérdés, hanem a rituális tisztasági szokás megszegésének a kérdése. Jézus pont erre a külsőségben megélt vallásosságra világít rá ebben a történetben. A kívül csillogó, villogó edény, de belül mosatlan, és ez förtelmes. Hány ilyen világban élő emberre találkozunk, úgy hívjuk őket, ez snob, aki kívülről mutatják a csillogást és a villogást, és belül meg, hogyha valaki őszintén belenéz az életébe, vagy meghívják, akkor is minden persze rendben van. De hogyha igazából megkapargatja valaki, aki ért a lélektanhoz, nagyon hamar észreveszi, hogy ez egy nagy lufi. Ez egy nagy lufi az élet. És a legszörnyűbb az, amikor keresztényként találkozunk ezzel keresztény közösségben. Mikor egy keresztény közösségen belül olyan klikkek alakulnak ki, akik nem befogadók és nem fogadnak be olyan embert, aki a gyülekezethez tartozni akar, ki is mondja, vallást is tesz, a lelkésznek el is meséli az életét, de aztán pár hónappal vagy pár évvel később azt is elmondja, hogy tiszteletes úr, ha ennyire nem befogadó a közösség, akkor én inkább nem járok ide. Megdöbbentő ezt elmondani. Érzem is, hogy szörnyű. Nem biztos, hogy ez rólunk van szó itt most, hanem ez általában gyakran tapasztalható tény. Kedves testvéreim, a lelki tisztaságból fakad mindig a külső tisztaság is. És erre világít rá Jézus. A külsőnek, a szabályoknak, a társadalmi elvárások között nincs idő már befelé, lefelé vagy felfelé figyelni. Annyira el vagyok foglalva a külső elvárásokkal, a szabályokkal, hogy az életemet megfelelő rendben tudjam alakítani, hogy nincs időm befelé fordulni. Nincs időm az Istenre tekinteni, pedig erre időt kell szánni. Az üres, kongó templomok rideg, hideg hangulata nem vonzó a fiatal nemzedék számára. De a hideg, rideg, kongó szívek sem vonzók a keresők számára. Milyen lehetősége lett volna ennek a farizeusnak? Ezt is nézzük meg. A farizeus meghallgathatta volna Jézust. Nem kellett volna a szavába vágni, nem kellett volna rögtön számon kérni. Ahogy Mária leült Jézus mellé és hallgatta őt, ugyanúgy tehetett volna ez a farizeus is. Egyszerűen csak leül Jézus Krisztus lábai mellé, és hallgatja az ő igéjét, az ő szavát, amely éltető és megújító erő. Ahhoz, hogy valakinek a gondolkodását megismerjük, kedves testvéreim, meg kell hallgatnunk. Nem lehet rögtön előítélettel állni a másik felé. Épp erről is beszélgettünk az elmúlt házaskörön. Milyen nehéz úgy hallgatni a másikat, a társamat, a páromat, hogy közben ne az én gondolataimmal, az én sérelmeimmel, az én előítéleteimmel legyek elfoglalva, hanem egyszerűen csak hallgassak a másikra. Egy nagyon nehéz gyakorlat ez. Mással is nehéz. Csak a másikra figyeljek. Ne előre gyártott gondolatokkal foglalkozzam, amikor a másik hozzám szól. Csak üljek le, és hallgassak a másikra. Mert a házasságban ez a lényeg, és az Istennel kapcsolatban is ez a lényeg. Tudjak hallgatni, de tudjak szólni is, amikor kell. Milyen nehéz egyszerűen csak engedni, hogy megossza a gondolatait önmagával a másik. Nehéz feladat. A gyógyulás útja a személyiségemnek, a hitéletemnek a fejlődése attól is függ, ha meghallom a szót, amelyel engem illetnek, és megtisztelem a másikat azzal, hogy végighallgatom a gondolatait. És a másiknak pedig tisztelni kell azt, hogy az idejével senkinek nem lehet visszaélni. Mária és József meghallotta az angyali szót. Mária forgatta a szívében, és milyen jó az, hogyha az én megszólítottságomban én is forgatom azokat a szavakat, amiket most például hallok, amelyek elhangoznak, vagy amit Isten szent lelke bennem most munkál. Meghallom ezeket a szavakat. És forgatom magamban, úgy megyek el a templomból, hogy forgatom magamban, mint hogy Mária sokáig forgatta magában, mert nem hitte el, hogy ez így valóság lehet.
egy szörnyű életet élt volna ez a fiatal lány, hogyha nem engedi munkálkodni az Isten szent lelke által magában ezeket a gondolatokat. Mária és József is tette, amit az angyali szó mondott, engedett magában, hogy megszólított legyen, és ez tőlünk is függ, és tőled is függ, hogy megszólítottál, válsz-e. Aztán ezek az áldott szavak életté váltak benne a Szentlélek által. A következő, mikor ezeknek a bennem érlelt, ápolt, forgatott gondolatoknak gyümölcse is terem. És ez az utolsó gondolat, amiről szeretnék beszélni. Gyümölcse is terem. Az áldott, megáldott szavaknak bennem, az én szívemben elkezd gyümölcse lenni. Megérik a gyümölcs. És olyan szép az, amikor a mi református hitvallásunkban ezt külön ki is emeli Calvin is, és a többi hitvalló, amikor a háláról beszél, a háládatosságról beszél, ez a gyümölcs, a háládatosság, amelynek megnyilvánulása különböző formában élhető meg. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Indonéziában több millió keresztény él, de az országnak a lakossága 86%-a iszlám vallású. A keresztények azért imádkoznak most az ökumenikus héten, hogy akár Indonéziában, akár Magyarországon, Európában a különböző felekezethez tartozók, akik Jézus Krisztusban hisznek, összetudjanak fogni, összetudják kulcsolni a kezüket, és azért imádkozhassanak, hogy ők egységben legyenek, hogy éljék át az Isten szeretetét, hogy ne válassza el őket a különböző felekezetű vallású embereknek a dogmája, hanem éljék át az, hogy egy közös testhez tartoznak. A hatalmas vallási kavalkádban, ahol a törzsi vallásosságtól, mint mondtam, egészen az iszlám nagy tengerig megtalálható Indonéziában, kérdés az, hogy mi lesz a jövője az indonéz keresztény egyháznak, de mi lesz a jövője a kereszténységünknek itt Európában és Magyarországon, és az tőletek függ, tőletek is függ. Nem csak a kegyelmes Istenre kell mindig a felelősséget hárítani, hanem a tőlünk is függ, hogy komolyan vesszük-e, hogy bennünk érlelni akar újabb és újabb gondolatokat, és gyümölcsöt akar teremni az Isten. Hogy ne csak formailag éljük meg a kereszténységünket, hanem tartalmában, és engedjük kibontakozni azt az igét a szívünkben, amely hiszük, hogy jó földre talált a szívünkben, lelkünkben. Amen.